39. fejezet.
Mi történhetett? Mormogta Makro. Biztos, hogy nem kerülhetek mögénk.
Nem, az lehetetlen.
Miért lenne az?
Kátó a mocsár felé biccentett.
Az ott Karatakus előhada.
Ők kértek ide elsőként.
Akkor mégis kik támadták meg az erődöt?
Mielőtt Kátó válaszolhatott volna, Tullius ideges arccal odarohant hozzájuk.
Hát is látjátok?
Igen, uram,
felelte Makro nyugodt hangon.
Ezért is nézünk épp arra felé.
Mögén kerültek, a hátunk mögött vannak.
Tullius gondolatai egymást kergették.
Ezt most jól megkaptuk. Miután az erőddel végeztek, ellenünk indulnak. A két haderő közé kerülünk, és darabokra szaggatnak bennünket. Nem lett volna szabad elhagynunk az erődöt. Maximusnak igaza volt.
Tullius Kátó felé fordult.
Ez a te hibád, a te terved volt, és most teljes kudarcot vallott. Nem kellett volna hallgatnom rád.
Kátó egy szót sem szólt, érezte, hogy elárasztja a felettese iránti harag és megvetés, de tudta, hogy ezt nem szabad kimutatnia. Ez nem a megfelelő idő volt arra, hogy megvédje magát az ilyen aljas vádaskodásokkal szemben. Kezébe kellett vennie az ügyeket, még mielőtt az idős centúrió elveszíti a fejét, és valami elhamarkodott, végzetes döntést hoz. Emellett tudta, hogy Tullius téved.
A balond voltam, hogy hallgattam rád, folytatta Tullius keserűen. A balond voltam. Nem kellett volna szabadon engednem téged. Tulajdonképpen azt hiszem, ideje lenne felmenteni a parancsnoki tisztséged alól.
Várj csak egy pillanatot, uram,
lépett előre Makro.
Ez így nem tisztességes. Mindannyian jóvá hagytuk a tervet. Nem a fiú a hibás.
Tullius keserű tekintettel fordult Makro felé.
Talán mindkettőtöket vasra kellene veretnem.
Nem lenne szabad így viselkednünk, uram, szólt közbe Kátó halkan. Legalábbis nem az emberek előtt.
Tullius körbenézve látta, hogy a legközelebbi légionáriusok kíváncsi tekintettel nézik őket.
Vissza a helyetekre, inkább az ellenséget figyeljétek!
A katonák félrekapták a tekintetüket, és próbáltak úgy tenni, mintha egyáltalán nem is érdekelni őket a tisztek vitája. Tullius megbizonyosodott arról, hogy egyikük sem hallgatózik, majd ismét Kátó és Makro felé fordult.
Majd később foglalkozom veletek most. Minden fegyverbíró emberre szükségem van. De azt megígérhetem, hogy ha valami csoda folytán életben maradunk, felelni fogtok ezért a zűrzavaros helyzetért.
Makro orjukai kitágultak, amint mély lélegzetet véve előre hajolt, hogy válaszoljon. Kátó azonban megragadta a karját, és gyorsan beszélni kezdett, mielőtt a barátja még rosszabbá tette volna a dolgokat.
Igenis, uram, egyetértünk. De előbb foglalkozzunk a támadással. Később azt tehetsz velünk, amit csak akarsz.
Rendben van, bolintott Tullius. Másszunk ki ebből a csapdából. Ha elhagyjuk a védműveket, mielatt az ellenség a sebeit nyalogatja, és felkészül a következő rohamra, visszajuthatunk az erődhöz, mielőtt utolérnének minket,
mondta Makro.
Ott nagyobb esélyünk lenne. Feltéve, ha az erődöt megszálló haderő elég kicsi ahhoz, hogy felülkerekedjünk rajtuk,
felelte Tullius, és a távolban felszálló füstöt nézte.
Ráadásul azt sem tudjuk, mekkora károkat szenvedtek a védművek.
Uram,
te mi az, Kátó? Újabb zseniális terv?
Nem, uram, csupán úgy vélem semmi értelme visszatérni az erődbe. Nem tudhatjuk, mit találunk ott.
A védművek talán még állnak, de lehet, hogy már nem. Ez esetben jobb, ha itt maradunk. Emellett nem hiszem, hogy tartanunk kellene azoktól, akik megtámadták az erődöt.
Ó, valóban? No, és ezt miből gondolod?
Kátó tudomás sem vett a szarkasztikus hangsúlyról.
Mert azok nem Karatakus emberei. Sokkal valószínűbb, hogy a falusiak lehetnek. Megragadták az alkalmat, hogy bosszút álljanak, egyszerűen csak elvisznek mindent, amit tudnak, a többit pedig elpusztítják. Aztán elmenekülnek és elrejtőznek, legalábbis úgy vélem.
Úgy véled? A Kátónak igaza van? Akkor mi lett Maximusszal és Félixszel?
Pillantott Makro nyugtalanul a füst felé.
No, meg Nepossal. Vissza kell küldenünk valakit, értük, hogy kimenekítse őket. Hát menjek vissza, értük, uram. Elviszek egy fél centúriát, és...
Semmi értelme, szólt közbe Kátó. Már meghaltak. Akár a falusiak a támadók, akár az ellenség harcosai nem fogják megkímélni őket. Emellett a kohorsz parancsnoka azt mondta, mindenkire szüksége van, hogy feltartóztassuk Karatakuszt.
Legalábbis addig, amíg Vespasianus ide nem ér.
Ha ide ér egyáltalán,
felelte Makro. Úgy van, bolintott Kátó, ha ide ér. De most mindenettől függ. Ha a légió nem jön, semmit sem tehetünk, hogy megváltoztassuk a dolgokat. Legyűrnek és felkoncolnak minket. Ha a legátus jön, akkor ki kell tartanunk, ameddig csak lehet. Most csak ez számít. Nincs más választásunk, uram.
nézett határozott tekintettel Tulliusra. Ki kell tartanunk? Tullius egy pillanatig némán fontolgatta a helyzetet, amit Kátó az imént komoran felvázolt, de úgy tűnt, minél többet gondolkodik rajta, annál kevesebb választásuk marad. Elkeseredetten a combjára csapott.
Rendben van! Maradunk és harcolunk! Makro!
Uram!
Állíts őrt arra a dombtetőre, hogy figyelje, közeledik-e ellenséges haderő az erőd felől. Láss hozzá!
Igenis, uram.
Tullius bólintott, majd nagy léptekkel a kapuhoz sétált, és felment a cölöpfalra vezető lépcsőkön. Makro megkönnyebbült, sóhajjal fordult Kátó felé.
Ez közel volt. Egy pillanatig azt hittem, láncra fog veretni minket. Tényleg úgy gondolod, hogy a falusiak támadták meg az erődöt?
Kátó vállat vont. Nem számít.
Nem kellett volna hátrahagyni a többieket, mondta Makro bűntudatosan. Szerinted van valami esély, hogy...
Nincs. Egyáltalán nincs, fordult Kátó szemtelen arccal a barátja felé. Makro összehúzta a szemöldökét.
Ezt meg hogy érted?
Az ellenség elindult, kiáltotta egy hang a cölöpfalról. A két centúrió felsietett a föld sáncra, és utat törtek maguknak a cölöpfal mellett tolongó légionáriusok tömegén, amíg oda nem értek Tulliushoz. Az idős tiszt Antonius és Cordus társaságában a cölöpfal fölött átpillantva az erődítések felé özöllő ellenséget nézte. Kátó észrevette, hogy a kapu két oldala mentén nyújtózó árokban számos test hever. Néhány még vonaglott a kihegyezett karókon, amelyek felnyársalták őket. Tullius megfordult, hogy kiadja a parancsokat.
Tudjátok, hogy hol a helyetek! Menjetek oda!
Cordus a jobb oldali sánc erőt felé indult, ahol emberei már készen álltak, hogy az ellenség szárnyára zúdítsák hajítótárdáikat. Makrót a védvonal másik végén álló sánc erődbe osztották be, míg Antonius és Tullius centurio a két erőt között húzódó falat védték.
Mi legyen az én embereimmel, uram? Kérdezte Kátó.
Sorakoztasd fel őket a kapu mögött. Ti lesztek a tartalék. Ha az ellenség áttör a kapun, meg kell állítanatok őket. Bármi áron.
Engem is, uram.
Tullius előhúzta a kardját, majd felemelte a pajzsát és rámordult Kátóra.
Menj! Tűnj el a szemem elől!
Kátó szalutált, aztán lesietett a sáncról. A hatodik centúria életben maradt katonái fáradtan feltápászkodtak a közelettére. A centúrió gyorsan összeszámolta őket, kiderítve, hogy 46-an maradtak.
Septimus?
Igen, uram.
Vágta magát vigyázba az optió. Sorakoztasd fel a centúriát a kapunál. Kardokat előhúzni, pajzsokat a kézbe.
Lehet, hogy sietnünk kell majd.
Mielőtt az optió sietősen felsorakoztatta a légionáriusokat, Kátó szemügyre vette a kaput. Az első támadás miatt néhány gerenda már kezdett meglazulni. Végül ismét az emberei felé fordult.
Első szakasz? Hozzám!
Két katona előlépett és odaront a centurióhoz. Kátó összehúzta a szemöldökét.
Hol vannak a többiek?
Meghaltak vagy eltűntek, uram,
felelt az egyik légionárius.
Alaposan ellátták a bajunkat az úton.
Jól van,
mondta Kátó tömören, és a centúria többi katonájára nézett.
Második szakasz, hozzám!
Újabb öt katona lépett előre, Kátó pedig a kapu felé intett.
Mivel többé nem kell kinyitnunk, meg akarom erősíteni.
Használjátok a szekeret. Borítsátok az oldalára, és amilyen szoronsan csak lehet, toljátok oda kapuhoz. Miután ezzel végeztetek, halmozatok fel földet a szekér mögé, a pajzsaitokat hagyjátok a sánc lábánál. Gyerünk, lássatok hozzá!
A légionáriusok elrohantak, hogy teljesítsék a parancsot, Kátó pedig Septimushoz csatlakozva a centúria többi katonájának élére állt, akik készenlétben állva várták, hogy erősítésül szolgáljanak a védelem gyenge pontjain. A védművek túloldaláról a rohamozó ellenség üvöltése hallatszott. A cölöpfal fölött néhány nyílvessző és könnyű hajító dárda ívelt át. Tullius egyik emberének sisakja fémes csendüléssel hátra csapódott, aztán a katona alázóant a cölöpfalról, legurult a földsánc hátsó oldalán, és mozdulatlanul elterült a földön.
Pajzsokat fel!
Parancsolta Kátó, mire emberei a fejük fölé emelték a pajzsaikat, miközben a cölöpfal védőire parittya lövedékek zápora zúdult. Az alá hulló lövedékek közül néhány hangos koppanással lepattant a hatodik centúria életben maradt katonáinak pajzsairól. Kátó továbbra is a védműveket figyelte. Úgy tűnt az ellenségnek gyorsan sikerült átjutni az árkon és felmászni a földsáncon, mivel a cölöpfal tetején álló légionáriusok harcolni kezdtek. A védők egyelőre tartották magukat, a cölöpfal felett egyetlen briton fejet sem lehetett látni, ám a küzdelem nem volt teljesen egyoldalú. A földsánc belső oldalán legalább egy tucatnyi római holttest hevert, a cölöpfal mentén pedig még több. A sebesültek megpróbáltak kijutni az összecsapásból, hogy elkerüljék a további sérüléseket, és ne akadályozzák az ellenséggel küzdő bajtársaikat. A katonák, akiket Kátó a kapu megerősítésére küldött, felborították a szekeret, és szorosan nekitolták a meglazult gerendáknak. Aztán hozzákezdtek, hogy a kaputól nem messze feltörjék, és a szekér mögé dobálják a kemény földet.
A kapuszárnyak megremegtek a kardok és csatabárdok ütéseitől, és apró szilánkok hasadtak le róla, átrepülve a levegőn. Kátót teljesen átjárta a nyugtalanság, amiért a védművek mögött kellett maradnia, ezért nem láthatta, hogyan alakul az összecsapás. Úgy tűnt, ha nem verik vissza hamarosan a britonokat, azok bizonyosan legyűrik a cölöp falvédőit. A harc egyre csak folytatódott. A szárnyakon álló erődítmények katonái elhajították utolsó dárdáikat. Eközben a paritjával felfegyverzett légionáriusok megforgatták a fejük felett a bőrszíjakat, és halálos lövedékekkel szórták meg a védvonalak előtt tolongó tömeget. A többi légionárius nagyobb kődarabokat zúdított alá, kétségbe esetten próbálva megtörni Karatakus embereinek elszántságát. Eltől látta, ahogy Makro felkap egy kőtömböt az egyik halomból, és erejét megfeszítve átlendíti a cölöpfal fölött. Makro nézte, hová zuhan a kő, majd diadalmas mozdulattal a levegőbe lendítette az öklét. A következő pillanatban azonban a földre kuporodott, és egy nyilvessző süvített el ott, ahol az imént még állt. – Kátó! – kiáltotta Tullius a kapu fölötti gyilokjáróról. – Faltörőkos közelek! Vidd az embereidet a kapuhoz! Támasszátok meg! – Igenis, uram! Hatodik centúria! Kardokat eltenni utánam! Kátó átvezette az embereit a felásott földön, majd pajzsát a szekére szorította. A katonák követték a példáját, és amikor már nem fértek el egymás mellett, a többiek a bajtársaik hátának feszültek. A kapu túloldaláról hallatszó dörömbölés hirtelen abba maradt, és Kátó füleit hatalmas üdvrivalgás töltötte be. Készüljetek! Kiáltotta és összeszorította a fogait. A következő pillanatban a kapu túloldala felől hangos recsenés hallatszott, Kátó pedig hátra tántorodott, mintha egy megvadult összvér rúgta volna meg. Amint visszanyerte az egyensúlyát, ismét előre lendült, és érezte, hogy a mögötte állók is visszaküzdik magukat a helyükre. Megint jönnek! Kiáltotta valaki, és a hatodik centúria katonái ismét hátra tántorodtak. Ám a kapu kitartott. Kátó hallotta, hogy Tullius a feje fölött túl kiabálja a hangzavart. Használjatok bármit, de öljétek meg őket! Végezzetek a nyomorultakkal! A faltörőkos még ötször csapott le, és Kátó az utolsó ütésnél látta, hogy a gerendák egyike széthasad. Valamelyik embere felüvöltött, amint egy hosszú szilánk az arcába mélyedt, feltépve az izmokat a szeme alatt. Ám a légionárius végül megragadta a szilánkot, és a fogait csikorgatva kitépte. Az arcán vér patakzott végig, lecsepegve a páncéljára, a katona azonban ismét neki feszült a kapunak. Bátor fickó, gondolta Kátó, és eltűnődött, ő vajon mit tenne, ha így megsebesülne. Aztán ismét a kapu felé fordította a figyelmét, s a rémülettől elgyengülve ráeszmélt, hogy az már csak néhány ütést bír ki, mielőtt darabokra szakadna. A következő ütés újabb faszilánkokat szórt szerte szét, azonban Kátó érezte, hogy ez az ütés nem sikerült túl erősre. Ráadásul úgy tűnt, mintha az ellenség üdvrivalgása is elhalt volna, habár ebben nem volt biztos, mivel a szíve hangosan dübörgött és a feje is zúgott a vérlüktetésétől. Ekkor újabb üdvrivalgás harsant és eltartott néhány pillanatig, mire ráébredt, hogy ez a rómaiak hangja. Újongás, fütyülés és gúnyos kiáltások. Bizonyára visszavonulnak, kiáltotta Kátó egyik embere. Csend legyen, üvöltötte Septimus. Maradjatok a helyeteken! Az üdvrivalgás folytatódott, a faltörőkos pedig nem csapott le többször. Kátó várt egy pillanatig, megbizonyosodva arról, hogy valóban biztonságban vannak, majd parancsot adott embereinek, hogy térjenek vissza a korábbi helyükre. Fáradtan, levegő után kapkodva ácsorogtak, mégis nagyon megkönnyebbültek, amiért a védművek kitartottak, és hogy ők is életben vannak. Kátó centurio! Kiáltott le Tullius a cölöpfalról. Mielőtt válaszolt volna, Kátó mély lélegzetet vett és kényszerítette magát, hogy egyenesen álljon. Uram, az embereid eleget pihentek! Váltsátok le Antonius csapatát! Amint az ötödik centúria levonul a falról, menjetek fel a helyükre! Igenis, uram! Pihentünk, mormogta Kátó egyik katonája. Hát most szórakozik velünk! Néhány másik légionárius is morgolódni kezdett, mire Septimus feléjük fordult. Pofa be! Ezt tartogassátok inkább a benszülötteknek! A morgolódás azonnal abban maradt, ám helyét néma neheztelés vette át. Miközben az ötödik centúria emberei a cölöpfalról levonulva elsétáltak, Kátó látta, hogy sokan megsebesültek közülük, néhányan alig tudtak járni. Rossz volt a helyzet odafönt, tudakolta Kátó egyik embere. Hát, ezek teljesen megőrültek, felelte Kábán az ötödik centúria optiója. Még sohasem láttam ilyet. Úgy jöttek fel a falra, mintha meg akartak volna halni. Hát, között őrültek. Optió, intette oda magához Kátó a katonát. Hol van Antonius centúrió? Meghalt. Meghalt, uram, csattant fel Kátó. Amikor egy magasabb rangú tiszttel beszélsz, mindig tedd hozzá, hogy uram.
Az Optió vigyázba vágta magát.
Igenis, uram, elnézést, uram!
Kátó bolintott, majd közelebb hajolt az Optióhoz, és halkan folytatta.
Most már te vagy a parancsnok, Optió. Példát kell mutatnod. Ne hagyd, hogy az embereid elcsüggedjenek. Igenis, uram.
Kátó egy pillanatig az Optiót nézte, megbizonyosodva arról, hogy sikerült összeszednie magát.
Tedd a dolgod. Igenis, uram.
Kátó, üvöltötte Tullius. Mire vársz még? Vonszold már ide a segged!
Azonnal, uram.
A hatodik centúria katonái felemelték a pajzsukat és követték Kátót a védművekre. Az ifjú centúrió nem volt felkészülve a látványra, ami akkor tárult a szeme elé, amikor átpillantott a cölöpfal fölött. Mindaz, amit az Optió az ellenség őrült viselkedéséről mondott, igaznak bizonyult. A britonok halmokban hevertek a cölöpfal előtt. A sáncok mentén véres végtagok, pajzsok és fegyverek kuszasága terült el hatalmas háromszög alakban, amelynek felső csúcsa a mocsárba vezető útra esett. Itt-ott sebesültek mocorogtak, Kátó látta, hogy az egyik ember gerincében egy hajító dárdával a társai felé kúszik, akik 100 lépésnyivel odébb a következő rohamhoz gyülekeztek. Egy rövid ideig még maga után tudta vonszolni az érzéketlen lábait a holttestek halmain át, ám végül elhagyta az ereje és elterült az út kemény földjén. Vértől csillogó felső teste felalá mozgott az erőfeszítéstől.
Szívderítő látvány!
Kátó elszakította tekintetét a sebesült harcosról. Tullius az imént utat tört magának a védők között, és észrevette, mennyire megdöbbent az ifjú centúrió a védvonalak előtti véres látványtól. Kátó az idős tisztre nézett, és némán bolintott. Tullius az út felé fordult, tűnődve megrázta a fejét.
Úgy tűnik, hamarosan újabb rohamot indítanak. De jobb lesz, ha felkészíted az embereidet.
Igenis, uram.
Szalutált Kátó, és végig pillantott a cölöpfal mentén álló katonák vékony során, mely egészen a sánc erődig nyúlt, ahol Mákrót látta, hogy mosolyogva körbejár az emberei között, bátorítóan megveregetve a vállukat. Amikor megpillantotta Kátót, odaintett neki, és felemelte a hüvelykujját. Kátó odabiccentett a barátjának, majd a teendői felé fordította a figyelmét. Számos halott légionáriust látott a cölöpfal mentén heverni, amelyek azzal fenyegettek, hogy a következő roham alkalmával a lábuk alá kerülnek.
Vigyétek el a fal mellől a holttesteket!
A katonák minden formaság nélkül ledobálták halott bajtársaikat a sáncról. A holttestek ide-oda csapódó végtagokkal gurultak le a lejtőn. Amint végeztek a feladattal, Kátó parancsot adott embereinek, hogy húzzák elő a kardjukat, és álljanak készszelétben. Miközben végig sétált a légionáriusok sorfalán, elégedetten látta, hogy arcukon nyoma sincs a félelemnek. Tekintetükben csak a harcedzett veteránok elszántsága látszott. Tartani fogják a hadállásukat, és addig harcolnak majd, amíg meg nem ölik őket, vagy az ellenség vissza nem vonul. Kátó örült a nyugalmuknak, ugyanakkor sajnálkozott is. Bárcsak Vespasianus és Plautius tábornok most láthatnák őket. A tizedelés miatti szégyen ellenére hajlandók voltak az életüket áldozni, akár az igazi hősök. Ám ha a legátus nem érkezik meg időben, a bátorságukat csak az ellenség láthatja majd. A briton harcosok azonban olyan tébolyodott elszántsággal próbálták elpusztítani a kohorszot, hogy nem törődtek a rómaiak bátorságával. Kátó magában mosolygott. A hadseregben nagyon különös az élet. 2 éve szolgálta a sasokat, a csaták mégis mindig egyformának tűntek. Azon tűnődött, képes lesz-e valaha is hozzászokni a csatákkal járó furcsa érzéshez.
Egy ember közeledik!
A hang olyan távolról hallatszott, hogy Kátó először nem is tudta megállapítani az irányát. Aztán észrevette, hogy a tekintetek a fal mögötti domb felé fordulnak, követte a többiek pillantását, és látta, hogy a makró állította őrszem integetve próbálja felhívni magára a társai figyelmét, majd az erőt helyét jelző füstoszlop felé mutatott. A katonák egyike sem moccant. Egyetlen ember nem jelentett fenyegetést, inkább csak felkeltette a kíváncsiságukat, és várták, hogy még több hírrel szolgáljanak a közeledő alakról. Az őrszem elfordult, egy ideig a hátát mutatva a társainak, aztán ismét kiabálni kezdett.
Az a mi egyik emberünk!
Kátó gerincén jeges borzongás futott végig.
Lehet, hogy Maximus az? Vagy Félix?
Az érkezésük épp úgy a halált jelentené számára, mint az ellenség kardjának döfése. De aztán dühösen azt mondta magának, hogy a félelme teljesen alaptalan. Már jóval azelőtt tudta ki a közeledő, hogy az a dombtetőn átrohanva lefelé indult volna a védvonalhoz.
Uram!
Kiáltotta az őrszem a védők felé.
Ez Naposz!
Tullius Kátót keresve körbe pillantott.
Kátó centurió, gyere velem!
Lesiettek a sáncról, és Naposz felé indultak, miközben a légionárius megtette a domboldalon lefelé vezető út utolsó szakaszát.
Jelentést! Lépett oda Tullius a katona elé. Mi történt az erődnél?
Neposz levegő után kapkodott, majd megnyolta az ajkát és gyors pillantást vetett Kátóra.
Mondd már el, mi történt, mondta Kátó.
A falusiak, uram, feldúlták az erődöt, felgyújtottak mindent. Kimentem a sátorból, hogy lássam, mi történik, észrevettek, üldözőbe vettek, megpróbáltam visszajutni a főparancsnoki sátorhoz, de megelőztek.
Tullius elborzadva Kátóra pillantott, majd ismét a légionárius felé fordult.
Maximus és Félix?
Neposz lehajtotta a fejét és próbált lélegzethez jutni.
Mi történt? Ragadta meg Tullius a katona karját. Mondd már el!
Meghaltak, uram, semmit sem tehettem, hogy megmentsem őket. A falusiak a nyomomban voltak, menekülnöm kellett.
A légionárius teljesen kifulladt, és nem volt több mondani valója. Tullius elengedte a karját, és a füstöt nézte, ami lassan szétterült a völgy fölött.
Szerencsétlen fickók!
Igen, uram, bolintott Kátó.
De honnan tudhattuk volna, hogy a falusiak megtámadják az erődöt? Nem lett volna szabad ott hagynunk őket.
Nem tudhattuk, uram. Ráadásul mindenképpen el kellett hárítanunk, a Karatakus jelentette veszélyt. Senki sem hibás a történtekért.
Kátó nyugodt hangon beszélt, határozottan kihangsúlyozva a mondandóját.
A hadiszerencse már csak ilyen. Ez ellen nem tudunk mit tenni, uram.
Tullius a fiatalemberre nézett, és egy pillanatig egy szót sem szólt.
Nem. Ez ellen nem lehet mit tenni.
Most pedig, uram, folytatta Kátó, az ellenség újabb támadásra készül. Vissza kellene mennünk a falra.
Neposz?
Igen, uram.
Vedd el az egyik halott felszerelését, és csatlakozz hozzám a cölöp falon.
Igenis, uram.
Tullius nézte, hogy a légionárius odalép az egyik holttesthez, és magához vesz egy kardot, egy sisakot és egy pajzsot.
Remélem, igazat mond.
Persze, hogy az igazat mondja, uram. Azok után, amit Maximus a helyiekkel művelt, nem kellett volna meglepődnünk, hogy megragadták az alkalmat és bosszút álltak.
Te nem tetted volna?
Nem tette volna meg bárki más is a helyükben?
Tullius fürkésző pillantással mérte végig az ifjú centúriót.
De nincs semmi, amit el akarnál mondani nekem?
Kátó felvonta a szemöldökét.
Attól tartok, ezt nem igazán értem, uram.
Mégis mit?
Ám mielőtt Tullius befejezhette volna a kérdést, a cölöp falról kiáltás hallatszott.
Az ellenség közeledik!